Helyreigazítás, a Szabad Pécs közéleti podcastje.
Van egy magyar szöveg, ami 200 éves, mert meg volt a születésnapja január 22-én. Magyar kultúra napja is lett. Van ez annyira erős szöveg, hogy 200 éve ilyen sokszor el kell énekelnünk, hiszen az alkotója az egy ilyen közepes dolognak tartotta.
Soha nem énekelted még el a szöveget, meg szerintem szinte senki kivéve néhány lemezfelvételt.
Milbacher Robert, irodalomtörténész.
Mert az, amitől a kultuszon működik, amit énekelsz, az első verszak.
Igen.
Valójában nem tudom, hogy valaki megpróbálta egyáltalán, hogy végig énekelje az egész verset. Tehát ez az egyik ilyen sajátos, fura jelenség a himnusszal kapcsolatban, hogy ami miatt a kultusza van, meg ami miatt nemzetémává vált, az az első verszak, meg az Erkel zenéje. És az egész, nem is tudjuk, az egész szöveggel iskolába találkozunk.
Igen, igen.
Át is ibben, meg középiskolában, meg nem tudom. És ott fura módon maga a kultusz az visszafelé rárakódik nyilván a szövegre. Ennek következtében, meg hát nagyon régi, tehát olyan azért 200 éves szöveg az azt jelenti, hogy 200 év alatt olyan kontextusok tűntek el mögüle, meg olyan tudatok, közösségtudat például, amelybe fogant, amit már nem is ismerünk. Ehhez képest pedig egy mai közösségtudatba kell állandóan frissülnie magának a zenének, illetve a szövegnek együtt. Sőt, mondok még egyet, az Erkel-féle zenének sincs köze ahhoz a kontextushoz, amiben jó 20 évvel azelőtt megszületett a szöveg. Tehát, hogy már ott is van egy ilyen, tehát egyáltalán nem evidens a szervessége az Erkel-féle dallamnak, meg a Kölcsey-féle szövegnek. Egészen egyszerűen, még fölekezeti értelemben sincsen, hiszen Kölcsey az egy protestáns szerző volt, az Erkel az egy katolikus szerző, a zenéjének elég sok katolikus liturgikus áthallása van a zenetudósok szerint, vagyis egy picit katolizálja a szöveget, és így lett a ezre szükség volt, mert később biztos beszélünk erről, szükség volt arra, hogy ahhoz, hogy mindenki felekezetek nélkül, felekezetek fölötti egységes nemzeti himnuszként vagy imaként fogadja el. Szóval azt akarom mondani, hogy fogalmuk sincsen a szövegről valójában, hogy miben fogant, miért, miről szól.
Tegnap este erre a beszélgetésre készülve nekiálltam Kölcseit olvasni, és valóban arra jutottam, hogy hát nekem valamikor egyetemista koromban kellett még Klopstockot olvasni például, meg ilyen.
Klopstockot, igen.
De azóta nem jutott eszembe sokszor ez a név. Annyira másfajta műveltséggel rendelkezett ez az ember. Olyan görög és latin tudással, akkor a római műveltséggel, amivel hát ma nagyon kevesen. Bennem ez fogalmazódott meg, hogy egyáltalán értem-e, hogy mire gondolt.
Hát azt nem értjük, ugye ez már nem csak elméleti okok miatt nem értjük, hogy mire gondolt, hanem valóban, ugye ez az érdekes, hogy az idők folyamán hogyan tűnnek el, hogyan változnak meg például a tudásformák, hogyan oldódnak föl, hogyan vesznek el bizonyos jelentések ezzel kapcsolatban, vagy ennek kapcsán az adott szövegből. Egyébként Kölcsey nyilván a korának az egyik legműveltebb figurája volt. Egyébként kiváló filozófus volt. Tehát a filozófiai eszéi, amit már csak nyilván néhány irodalomtörténész böngész, meg olvas, filozófiai eszéi azok egészen magas színvonalú és eredeti gondolatokat tartalmazó szövegek. Tehát nem csak irodalomban, művészetben volt valami fantasztikus, hanem még mondjuk gondolatilag is, tehát filozófiai értelemben is. Aztán persze nyilván ez így már a korban is elhalványult a politikai szerepvállalásával, hiszen ő volt a 32-35-os országgyűlés sztárja. Tehát most úgy mondanánk, hogy ilyen sztárpolitikusa és az ifjak idója gyakorlatilag.
Olyan politikusok közül tudom, hogy nagyon durva ez a hasonlat, akik ma élnek, lehet valakihez hasonlítani?
Hát ez nagyon vicces. Hát a 90-es országgyűlésbe beült filozófusokhoz.
Kis János?
Igen. Vagy ottani, vagy ne csak liberális mondjunk, hanem mondjuk Colin Ferenc, irodalomtörténész, ez csomó. Tehát ez egy más éra volt. Tehát nyilván ott volt egy ügy, 89 és 9, vagy 90 után 94-ig, utána pedig professzionalizott. Mindenütt így van, nyilván ezzel nincsen probléma, nem is kellenek oda. Tudósok csak Platón szerint kellett volna, hogy az állam a tudósok irány, vagy bölcsek és tudósok irányítsák. De a költség idejében ott szintén ügyek voltak. Tehát nagyon komoly ügyeket át kell alakítani az országot valójában. Mondjuk nyilván akkor még nem sikerült, de azért eléggé, hogy mondjam, nem egyszerűen egy ilyen látszott politizálást folytatott, vagy nem, hanem újra kellett alkotni valamit. Ez egy alkotásnak számított a reformkorban.
Ő szabad elvűnek számított, ha jól emlékszem. Ez a mai eszmerendszerek közül minek feleltethető meg?
Egy ilyen nemzeti szabad elvű, talán a régi MDF, uh-huh. vagy a most, vagy a régi MDF, ez kötődő szellemi figuráknak a világa. Tehát nagyon fontos volt neki haza. A haza, mint egy olyan fajta republikánus eszmény, ami célképzett. Tehát a republikánus nem úgy, hogy király nélkül, hanem egy célképzett. Tehát a római birodalom mintájára elgondolt republikánus eszmény.
És akkor hazán melyik területet értette?
Hát a Magyar Királyság területét.
De hogy Horvátországig? Meg ugye Erdélyt szerették volna akkor is már?
Hát Erdély nem volt akkor Magyarország része, ezért követelték. Sőt, Kölcsei azt mondta, állítólag egy titkosszolgálati adatból tudjuk, hogy azt mondta, hogy maradék félszemét is odaadná Erdély és Magyarország egyesítésére. Tehát Erdély ez nagyon ritkán volt Magyar Királyságnak a része, mindig is egy autonóm önálló tartomány volt. Tehát a horvát bánság az a Magyar Királyság része volt, de bánságként részleges autonómiát élvezett a magyar koronán belül. Tehát igazából...
És akkor a felvidéki rész még akkor is hát Magyarország része volt, kérdés, igen.
Az egyáltalán nem
csak most így a hallgató hát szempontjából...
A Trianon előtti Magyarországot kell elképzelni úgy, hogy ott azért megvoltak ezek a mondjuk a területi, tehát mondjuk például a horvát bánságnak az elismerés, hogy az egy autonóm rész a királyságon belül, ugye ebből lettek bonyodalmak 48-ban. De ez nagyon fontos egyébként, hogy a hazának, a hon, ugye korban a hon fogalmát használták, a hazának, mint területi egységnek, vagy területnek, az összes topográfiai és kultikus földrajzi elgondolásával együtt a kultusza volt az erős, nem a rajta élő közösségnek. Tehát ez az alapvető különbség mondjuk a reformkori hazafiság, és mondjuk a későbbi, különösen a kiegyezés utáni, és mondjuk a mai, meg a Trianon utáni, meg a mai nacionalizmus között. Nem a nép, tehát nem az egy etnikumú, nem az, sőt, az egy nyelvű népnek a kultuszáról van szó, hanem elsősorban a hazáiról és a rajta élő népeknek, mert ugye Magyarország egy multikulturális közeg volt, a Trianon előtti Magyarország, méghozzá nagyon erősen, a rajta élő népek, akik a koronának az alattvalói voltak, ugye? Ez volt az államközösségi tudat egyébként, ahol a magyarnak gondolta magát a magyarul nem tudó német, meg a felvidéki szlovák, meg még a románok is azokon a területeken, ahol Magyarországhoz tartoztak. Mindannyian a hazáért való cselekvésben találták meg a célt. Ez majd persze pont a reformkor idején, 40-es évek során egyfajta ilyen etnikai, nyelvi nacionalizmusba fog átváltani, ami aztán szét fogja bomlasztani ezt a... Hát részben Trianon az ezt fog vezetni, értelmeszerűen.
És ez egy divat volt, vagy ez egy politikai áramlat, vagy ez hogy jött létre ez a...
adottság, tehát nem. Ez egy történeti adottság volt, tehát ennek minden...
Mindenhol lezajlott?
Ja, már mint a nacionalizmus.
Igen, igen.
Persze, az egész Európa 19. század erről szól. Tehát ez egy nagyon haladó egyébként, és egyenlősítő eszménynek számított a 19. század. Nagyon fontos, tehát a 19. század ugye arról szól, hogy egyrészt a birodalmi tudat kezd valamiest enyhülni, vagy fölbomlani, ezt föl fogja váltani, mint nemzetállami tudat. Ráadásul a feudális, hierarchikus társadalmi szerveződés, a jogoknak az egyenlőtlenségei egyenlőség felé fognak tennálni, és ennek lesz az ideológiai nacionalizmus. Ez egy gazdasági, bizonyos értelemben gazdasági kényszer is előír, tehát ugyanúgy kell gazdálkodni egy előjogokkal bíró nemesnek, és egy mondjuk egy egyszerű polgárnak ugyanazon a piacon kell, legalábbis nem Magyarországon, hanem mondjuk a Lajtán túli területeken részt vennie, ahol viszont nem lehetnek jogi különbségek. Ennek következtében létre kell hozni a jogi egyenlőséget, és az jogi egyenlőségnek természetesen az ideológiája egy ilyen kulturális, nyelvi egyenlősítő tudat lesz. Tehát gondoljunk bele, hogy ugyanannak a közösségnek lesz a tagja, mondjuk egy dunántúli aulikus nemes, Berzsenyi Dániel mondjuk, meg mondjuk egy alföldi református paraszt, mint Arany János. És a nacionalizmus az a lényege, hogy ezek ugyanannak a virtuális természetesen, egy virtuális közösségnek a tagjaként képesek meghatározni saját magukat. Költségi fejében ez még azért nem így működött, ott még a jogi értelmű egyenlősítés van, van jelen, meg a gazdasági egyenlősítés, értelmszerűen a Széchenyi féle program nyomán, hát Költségi az mégiscsak a kevés tőzsgyökeres degenere, azt hiszem Tastól származtatta a családot, tehát nem volt sok, egyébként a 19. században 130 körüli nemesi család volt, aki vissza tudta vezetni magát a honfoglalókig. Nyilván most ez igaz vagy nem teljesen mindegy, de megvolt a leszármazási tábla, és a Költségi nemzetség az oda tartozott. Tehát ő azért eléggé, hogy olyan beágyazott volt ebbe a nemesi hagyományba. Ennek ellenére azért dolgozott rajta valamilyen szinten, hogy le lehessen bontani azokat a kiváltságokat, amelyek ugye ilyen kárára voltak már az országban.
És most 1823-ban ő akkor itt tarthatott már, hogy valamiféle jogi szinten akkor létezett számára a magyar nemzet, vagy a magyar hon?
Hát a hon az mindig is létezett. Tehát igen, az a nemesi elbeszélések része volt. Tehát az, hogy a szózatban, ahol apáink vére folyt.
Igen.
Tehát ez a vérem vett haza, mert ugye a vérrel megszentelt terület a sajátá nemzet, ez egy nemzet, nemzés gesztus. A vérem vett haza lesz a nemeseknek a területe, a földje, amiért dolgozni kell. Ez a fajta tudat, ez egy nagyon régi tudat, tehát ez egy nemesi tudat, ami nem tudom, ilyen több száz éves tudat, nagyon, nagyon sok ideológia kapcsolódik hozzá, ebből benne élt. A nacionalista, tehát az, hogy a nemzet az tulajdonképpen tök mindegy, hogy milyen származású, nemesi vagy nem nemesi, az a lényeg, hogy magyarul beszéljen, szerintem ez még ekkor nem volt benne fejében. Tehát, hogy vagy legalábbis ekkor még, hát talán még később sem, abban az értelemben, ahogy Petőfinél, Aranynál ezzel találkozunk. Ez is egy érdekes szintje a himnusznak, ugyanis visszamenőlegesen, visszafelé ez a fajta közösségtudat értelmezés rárakódik a himnusznak a közösségtudatára és értelmezésére. A Dávid Házi Péternek van egy tanulmány, egy Őseinket felhozzá című korszakos tanulmány, amiben arról gondolkodik, hogy vajon milyen többes szám első személy szerepe lehet eredeti kontextusában a Költségi szövegben. Hát valószínűleg nem a parasztoknak az őseiről van szó, hanem nyilván a nemzetalkotó nemességnek az őseiről van szó. Tehát a magyarok, a magyarság ekkoriban kizárólag a nemesi kiváltságokkal rendelkező réteget jelentette. Tehát nem is a magyarul beszélőket, nem kell hozzá magyarul beszélni. Hát tudjuk, hogy a legnagyobb ilyen kis úgy tanulnak meg Ötvöst, Széchenyiig magyarul, tehát nem kell hozzá magyar nyelvűség, hanem a leszármazás, a genealógia, ugye ez egy genealógikus tudat tulajdonképpen, ami egy nagyon erős tudat. Most az érdekes, hogy ez 20 év alatt, tehát mondjuk durván a himnusztól számított 20 év alatt gyökeresen megváltozik, és a 40-es évekre jön egy szlovák származású fiatalember, és azt mondja, hogy én is magyar vagyok. És elmondja ugyanazokat a sztereotípiákat, amiket a nemességtől tanul, magára vonatkoztatja, és tulajdonképpen metaforizálja, ez a lényeg. Tehát a genealógikus tudat az egy ilyen közvetlen kapcsolódásokból, hát ki nemzet kit. Tehát ez egy ilyen érintkezésen alapuló családi tudat, amit most mondjuk etnikainak mondanánk. Ez egy metonímikus értelemszerűen, hiszen így kapcsolódik. Jön Petőfi, és ő meg metaforizálja ezt a metonimikus kapcsolati rendszert, és onnantól kezdve gyakorlatilag kulturális, nyelvértelmű, közösségi tudatot hoz létre. Tehát ez a, hogyha már 200 éves Petőfi megkigézzel Simus, érdekes az egybeesés annyiban, amennyiben az, aki abban az évben született, a szlovák származású családban, abban az évben, amikor himnusz született, ez a figura, ez megváltoztatja azt a közösségi tudatot, amiben a himnusz fogant. Elvileg, vagy legalábbis...
Hát tágítja.
Persze, hát ez egy szélesítése, demokratizálás egyben, tágítja a nyelvhasználók körét, tágítja a kultúra fogyasztók körét, tágítja a témák körét, de most nem Petőfire beszélünk, hanem
olyan. Ha a közelmúltat nézzük, akkor mostanában is születnek olyan közösségeket meghatározó, hát most már inkább zenék, nem feltétlenül versek, de akár verseket is lehetne, csak annak kisebb hatásuk van, amiket ilyen akár himnuszként is lehet tekinteni, vagy ilyen...
Mire gondolsz?
Hát most például a foci meccseken rendszeresen éneklik ezt a Nélküled című dalt, aminek a most hovatartozáshoz, meg mit, tehát hogy valami hasonlót próbál, vagy...
Egy vérből valók,
vagy... Igen.
Ugye ez az, ami biztosan nem igaz.
Hát de persze.
Ez egy etnikai tudatnak.
Hát meg ez az Akelának volt a...
Vagy Akel az ilyen... farkasainak, igen. Ez, egyszerűen ez már honfoglalás előtt sem volt igaz. A Szűcsenőnek van erről egy nagy tanulmánya, hogy a honfoglaló magyarok nomádok voltak, meg törzsi szövetségbe éltek a pusztán, nagyon sokfajta féle, mondjuk így, hogy etnikai kapcsolódása volt. Őket is, a honfoglaló magyarokat egyetlen dolog tartotta össze, közös eredet monda, ugye maga a csodaszarvas monda, amit a belegondolunk miről szól, arról szól, hogy csajokat szereznek.
Persze.
Vagyis, hogy az egzogám házasság az egyetlen, az, ami egyetlen életbe tartja az adott közösséget. Tehát megfeledkezünk. Hát az a helyzet, hogy ez a fajta etnikai tudat, amit hát már ilyen gyakorlatilag ilyen politikai kukászként is hallunk Magyarországon, ez azért erős, mert metonimikus. Tehát metaforikusan, tehát az, hogy nem talán valóság referenciát között, tehát a vérnél valóságosabb referenciát, nem tudom, a családnál, ugye, valóságosabb referenciát nem tudom mondani, ezért azt nehezebb földolgozni. De a nacionalizmus éppen ez volt az egyik lényege, hogy egyfajta ilyen absztrakciós tér, tehát egy olyan absztrakt tér, ahol kellett még egy lépés, tehát nem csak a azokhoz tartozom, akikből egy vérből való vagyok, tehát a családomhoz, meg a nemesek a genealógiai őseikhez, tehát a régi az őseikhez, hanem a többiekhez, akiket nem ismerek. És ez az absztrakció, tehát ez egy óriási lépés. Tehát bizonyos értelemben a nacionalizmus maga korában borzasztóan modern és haladó jellegű ideológia volt, mert képes volt megteremteni, ami ugye sokak szerint az ember egyik evolúciójának az egyik legfontosabb eszköz, ez az absztraháló képesség. Tehát az, hogy képesek vagyunk absztrahálni, és képesek vagyunk egy virtuális valóság felé elköteleződve cselekedni, és megtervezni, a képzelő erőnek a segítségével megtervezni a jövőt, stb. Létrehozni dolgokat, meghalni valamiért, dolgozni valamiért, ami nem feltétlenül fizikálisan van jelen. És a nacionalizmus értelmi közösség az egy ilyen virtuális tudat, amelynek az egyetlen összetartó ereje bármilyen gyöngének is hat már, mint a valósághoz képest, az a kultúra. Tehát amikor azt mondjuk, hogy nyelvében él a nemzet, tényleg. A nemzet az egy nyelvet használó közössége. És a nyelvnek a nem egyszerűen csak a beszéd, hanem a kultúra és kódoknak a használata, elsajátítása, amelynek megvannak az egész társadalom különböző réteg, tehát mondjuk a legkevésbé művelt rétegig lejutó kultúrás kódok, vagy kultúrás elemek, amiket ugye emlékezett helyként tartunk számon, például ilyen a himnusz is. Tehát, hogy attól lesz valaki a magyar közösség tagja, hogy tudja a himnuszt és elénekli. Attól lesz valaki a magyar közösség tagja, hogy ismeri a Toldit. Attól lesz valaki egy közösség tagja, hogy ismeri a Mac-mester. De most, és tényleg, tehát hogy ezek a fajta kulturális kódrendszerek, generációkat tart össze, egy közös alapot teremtenek. Tehát ilyen szempontból szerintem nagyon fontos az, hogy legyen közös alap.
Mondok még példát, mondjuk az Erdős Virágnak, az Ezt is elviszem magammal, ami meg lett zenésítve, és igen, akkor úgy dalszövegként létezett, vagy volt az a nem tetszik a rendszer, ami egy tüntetésnek volt a közösségi dala, meg akkor egy darabig azért rengeteget játszották ellenzéki vonalon, ami szintén egyfajta közösséget teremtett.
Hát, ezek ilyen szubkultúrás közösségek. Az a helyzet, hogy ma már azért egy posztnacionalista korban élünk, bármilyen furcsán is hangzik, amikor nem feltétlenül mondjuk a nemzeti közös nyelv és tudattal csak össze embereket, hanem nagyon sokféle más Például politikai elköteleződések, vagy technikai BMW-sek vagyunk, vagy szóval, hogy mit tudom. Tehát, hogy egy csomó olyan szubkultúra.
Ricsések, hát kispálosak.
Framiste, Újpest.
Igen, tehát ott mindenhol megvan. Igen, vagy igen, vagy van magyarországi német himnusz. Persze. Ugyanígy az össze. Volt az osztrák, Gotterhalte, tehát hogy különböző. Számomra az érdekes, hogy van ez a meglehetősen hát depresszív szöveg, nem tudom másképp minősíteni a magyar himnuszt. Ez hogy maradhatott fönt? A negativitás az 200 évvel ezelőtt is, ez a vereségtudat, ez akkor is ennyire része volt a magyar, hát nem lehet társadalmi tudatról, de akkor valamiféle kulturális identitásról már lehet.
Fedekezeti tudat is,
igen.
Beszélünk.
Igen.
Hát minden ambícióm az, hogy elhitessem, hogy ez nem depressziós szöveg, ez egy abszolút pozitív szöveg, abban az értelemben, hogy vége van a depressziónak.
Egy vonalat húz.
Hát azt mondja,
megbűnhődte.
Megbűnhődte már a nép a múltat csövendőt. Innentől kezdve pedig
Sunshine
jön az áldások ideje. Ugye ez a hogy már ennek már vége van, ugyanis ez egy, a hagyományát tekintve, ez egy újévi köszöntő szöveg. Uh-huh. Nem véletlen január 22-én fejezte be, az új évre írta. Ez egy protestáns hagyományból származó műfaj, köszöntve az új évet, reménykedni a jövendő pozitivitásában, és valójában azt mondja, hogy vége van. Tehát vége van a negativitásnak, tehát pont az ellenkezője az intenciója a szövegnek, mint ahogy mi érteni szoktunk, mi csak azt halljuk, hogy ez is rossz volt, az is rossz volt, ez is rossz volt, de azt nem halljuk, hogy jövőre jobb lesz. Tehát bizonyos értelemben a himnusz az nagyon is pozitív célzatú vagy kicsengésű szöveg.
Tehát egy cezúra.
Nem hiszi el senki azt, hogy ez így van, pedig hát tök egyszerű, hát azt mondja, hogy megbűnötte már a nép a módos nyújtsa a védőkart, és most már kegyelmez meg nekünk az Isten, ugye? Az a probléma, hogy mivel protestáns hagyományba fogant, ráadásul kálvinista, ugye a költség kálvinista volt, ezt is elfelejtjük, hogy ez a szöveg, ez egy kálvinista szöveg, és benne egyetlen szent királyunk se például, nem tudom, hogy észrevetted-e, hiszen a szent királyok azok katolikus, az ő kultuszuk a katolikus hagyományhoz köthető. Az a helyzet, hogy annyi lehet a probléma, hogy nem tudhatjuk, hogy az Isten mit akar, hiszen ugye az Istennek az akarata. A predestináció dönt arról, hogy akkor most hogy lesz, hogy üdvözülünk, vagy nem. Vagyis a közösségi szinten jó lesz, vagy nem. De annyit a beszélő, aki ugye egy közvetítő az Isten és a ugye paraklétosz, amiről szintén Dávid Házi Péternek van egy tanulmánya, nem költség beszél itt, hanem egy paraklétosz, egy összekötő, aki tulajdonképpen ilyen védőügyvéd pozícióban van, és azt mondja, az Istennel beszél, és azt mondja, hogy Uram, ez a nép, vagy ez a közösség, majd még a népről is beszéltünk, hogy vajon azt jelenti, amit értünk most rajta, ez a nép, ez már tényleg már kivéreztette magát, vagy nem tudom. Tehát minden. Bűnös is volt, meg is tért, minden baja volt. Most már tényleg elég volt, és most már tényleg kegyelmez meg neki. Szóval, hogy ez szerintem elég pozitív.
Akkor azt mondod, hogy ez egy alkalmi vers igazából.
Valójában igen. Tehát a hagyományát tekintve alkalmi vers, hát nyilván azért annál sokkal veretesebb és sokkal
kidolgozottabb. Történetfilozófia van benne.
Persze. Hát például a depresszivitását azt nagyban fokozza az Erkel zene. És ezt már a kortársak is észrevették, hogy ez egy pályázatra írodott, egyébként neten meg lehet hallgatni azok, azt hiszem 13 pályam érkezett be, ebből 5-6-ot följátszottak.
Jaj, de jó.
Meg lehet hallgatni a neten, most nem tudom pontosan a helyet, hogy hol van, hogy milyen, ugye nagyjából...
Megkeressük, és majd hozzálinkeljük.
Az jó lenne. Az oldalamon megtalálod, egyszer megosztottam, és elfelejtett. Nagyjából verbunkos zenét írtak hozzá a többség. Uh-huh. Követve egyébként a ritmus, mert a ritmus az egy kanásztánc ritmus. Igen. Tehát pontosabban a kanásztánc az úgy kanásztánc, hogy mi onnan ismerjük, de ez egy közköltészeti ritmusforma, amely egy vidám ritmusforma. Ez azért érdekes, mert ugyanebben az időszakban, ugyanebben a hónapban, ugyanebben a versformában írt a Kölcsei Vanitatum Vanitas című vers.
Hát én azt többre értékelem, mint a himnusz, tehát az egy... Na, ez egy nagy vers.
Szerintem mindegyik nagy vers.
Igen.
Tehát Más. Más. Az az érdekes, hogy együtt kell nézni. És a Vanitatum Vanitas, bár nagyon negatívnak tűnik, hogy semmi érték nem érvényes, ugye hát a Salamonnak a nézőpontjából, bár a belegondolunk, ott ugye arról szól, hogy az isteni kegyelemhez képest értéktelen minden emberi cselekedet, ugye ezért értelmetlen a fiúságok, kiúsága minden, Kölcsei ezzel játszik, ami viszont egy protestáns, hát ő debreceni diák volt. Debreceni diákként a protestáns diákok hagyomány, ez egy diákköltész, ez egy hagyomány, hogy belegondolunk, hogy gondoljuk, ülnek a kocsmába, és a ütik az asztalt, és akkor csúfondárosan felsorolják azokat a fontos kanonikus tudás elemeket, Arisztotelésztől Plátóig és Attillától nem tudom kicsodáig is, amelyeket nyilván mint komoly és nagy történeteket tanultak, és kiforgatják, és viccesen próbálják meg újra mondani, mint ahogy azt szoktuk mi is diákkorunkban. Hát, hogy
meg nem csak diákkorunkban.
Mit tanít Bölcs Salamon, ugye? Tehát, és ennek a versformája ugyanaz, mint a himnuszé. És ugyanakkor íródik. Tehát szerintem például csak hát ezt elfelejtjük, mert a himnusz annyira leválasztódik a térről és időről, értelmszerűen, hogy nem kontextualizáljuk például a Kölcsei életműben sem. De visszatérve az Erkelre, az Erkel dallamot, amikor bemutatták 1844-ben, utána megnyerte a pályázatot, mellesleg ugye, hát eredetileg ő is benne volt abban a bíráló bizottságban, ami például előző évben a szózat megzenésítését elbírálta, de kilépett, és hát, hogy mondjam, na mindegy, mindesetre megnyerte, és utána megjelentek olyan hírlapi cikkek, hogy ez nem jó. Egyrészt felismerték benne, hogy ez például a Gotterhalte dallam elemeket, tehát a Haydn dallam elemeket, ezt én nem tudom, mert nem értek hozzá, biztos igaz, én a történészek szerint is. Másrészt pedig a templomi zenét, tehát a katolikus liturgiának az elnyújtott, kicsit ilyen, és ettől azt írták, ettől nem lesz népszerű. Hát a himnuszok induló jellegűek, ugye kétfajta himnuszt ismertek a korban, az egyik egy királyhimnusz volt, a másik pedig ugye a néphimnusz. Nálunk ilyen néphimnusz lesz majd elvileg a nemzeti dal, ami a Marseillaise-nek egy ilyen imitációja. Ez se nem királyhimnusz, se nem néphimnusz. Ez nem olyan típus közösségéneknek született, amivé vált, hanem ez egy ima. Tehát egy olyan ima, ami azért imádkozik, hogy a közösségnek jó legyen. Szóval érted, hogy 46-ban például a Vörös Marti Mihály írt egy himnusz, az a cím, hogy himnusz. Ami egy királyhimnusz, a királyhimnuszoknak minden kötelező elemét tartalmazza. Áldást kérni a királyra azért, hogy jó bölcs uralkodó legyen, népre, hogy dolgozzon a nemzetre, és itt a végig mindent betart a 46-ban. Tehát 1846-ban, két évvel a Kölcsei himnusz megzenésítése után írta ezt Vörös Marti. Nyilván azt is megzenésítették rögtön, de nem terjedt el, akkor már azért a Kölcsei szövegnek lett némi kultusza. Tehát visszatérve a kicsit depressziós hangulatához hozzájárult a kölcséfél. Tehát a verbunkos, pattogósabban énekeljük, például próbálja meg valaki megismerni a valász ritmusára és dallamára elénekelni, akkor azt érzékeli, hogy hát nem feltétlenül ennyire depressziós, mint amennyire depressziósnak...
Isten áld meg a magyart, jó kedve, bőség. Tehát egy az egybe, ahogy manapság.
És másképp hangzik. Nem azt mondja, hogy tök jó lesz minden.
Igen.
Régen rossz volt, de most jó lesz.
Tehát a Vörös Sándornak a Bóbita című versével van ilyen játék, hogy bármit, kicsit gyakorlottabb költő, bármit el tud azon már mondani, vagy énekelni, vagy csak költő.
A szöveg kultikus használatától eltekinteni, hogy megnézzük, ami oda van írva, tehát mi van odaírva. És ott azért nagyon érdekesek vannak. Tehát milyen Isten képe van például. Tehát, hogy kerül oda, még ki ez az Isten, aki felhoz áld őseinket? Mert hogy szemöldöke van, meg villámai vannak, hát például az Zeus. Hát hogy? Nyilván az Ószövetség Istene. Persze, azért, mert ennek a himnusz szövegének az ős szöveg korpusza, vagy az ős szöveg, amire épül, az egy Farkas András nevű szerzőnek, ez 1530, az egy prédikátor volt, protestáns prédikát, 1538-ban megjelent ilyen szövege, amely a magyar és a zsidó nép párhuzamáról szól. Konkrétan azt mondja, hogy ahogyan az Isten zsidókat kihozta a Kánaánból, ugyanúgy az Isten a magyarokat kihozta Szkítiából, és akkor így párhuzamba állítja a zsidók, nagy királyokat párhuzamba. Én ezt nem értek, ez nagyon bonyolult teológiai kérdés, ezt a Pap Balázs kollégám, régi magyaros tudja jól elmondani, meg írt róla nagyon érdekes dolgokat, hogy hogyan kapcsolódik mindez a luteri, illetve a kávini, de főleg a luteri, meg akár Károlihoz, hogyan kapcsolódik teológiai értelemben. De az biztos, hogy a költség ezt ismeri, ezt a szöveget, hiszen az ő tudása, az egy protestáns szövegkorpuszra alapuló tudás, amellett persze egy egyetemes, de mivel ő protestáns iskolába jár, ezért értelemszerűen ez magától értetődik a számára, hogy ezt használja. És gyakorlatilag ez az őséget, ez a Farkas Andrásnak a szövege. És ezért van az, hogy az Ószövetségi Istent vizionáljuk bele például, aki ugye bosszúálló.
Igen.
Aki bosszúálló, és a megváltás, az új szövetség Isten, a megváltás Krisztus után Isten, az új szövetség Isten a megbocsájtó. Ilyen szempontból mondhatjuk azt is, hogy megtörténik az Ószövetségi bosszú és vándorlás után megtörténik végre az, ami a nemzetet majd tényleg megismerni a megváltót. Egyébként hát a Farkas szöveg az erről szól, hogy Szkítiából azért hozta ki az Isten a magyarokat, hogy megismerjék a Krisztust. Tehát, mert hogyha nem ismerik meg, akkor ugye elpusztulnak. Nem azért hozta ki őket, mert annyira jó fejek, meg annyira tehetségesek, meg jó focisták lesznek, meg felfedezik a Rubik kockát, Nobel-díjakról nem is beszélve, hanem azért, mert az Isten így döntött. Ugyanis a protestáns hagyományban nincsen akarat szerinti, nincsen érdem szerinti üdvözülés pláne, de még csak jó élet sem, hanem az majd az Isten döntése. És az Isten úgy döntött, hogy ezt a nemzetet kihozza a sötétségből, és elvezeti ugye egyébként szintén Kánaánként leírt Kárpát-medencébe. A Kárpát-medence topológiájának a legősibb, legalapvetőbb képzete az a Kánaán képzete. Önmagától van mindenért, a Tokaj, Szőlő, Veszély, Nektár csepegtettél, az Isten Nektár csepegtet, ami megint csak egy antik dolog. Vagy hogy hát ugye a fertilitás toposz, ez azt jelenti, hogy minden bőséggel van. A magyar nemzeti topológiának az alapvetése az, hogy itt minden van. Föld, folyó, hegy, víz, szőlő, stb. Mi kell más? Ez maga a Kánaán képzet. Ez a Kánaán képzetből kinyert földrajzi topológia, amit aztán használ is egyébként a nemzeti költészet, a Radnótiék, hát gondoljunk a Nem tudhatóra, meg a, sőt, nem Radnótiék, hanem a Soproni Sörleklámig, ami ugye a Radnóti versnek a felhasználásával készült, hogy Svenked egy kamera a magyar nemzeti tájföld kurság mezein ért kalász lengettél, mondjuk nem ezt nyilván a Radnóti szöveget mondják, az összes ilyen, de ezek mind arról szólnak, hogy az Isten ezt a földet adta oda ennek a népnek azért, hogy ezt gondozza, gondoskodjon róla, ne elherdálja. Költségnek van egy szövege, egy későbbi szövege, az Rínyi második éneke. Az Rínyi második énekében beszél arról, hogy ha ez a nép, aki most ül az országon, nem képes gondját viselni, és elherdálja, akkor majd jön más nyelvű nép. Ugye ez, amikor a nacionalizmus meg a haza közti különbség mennyire erős. Tehát nem fontos, hogy ez a nép legyen itt, hogyha nem elég jó gazdája annak a területnek, amit Isten ezeknek szánt, vagy nekünk szánt, vagy Isten termékenyített. És ez a termékenység toposz, ez végigmegy a himnuszon, ami visszavezethető a Farkas Andrásra. Hiszen a Farkas András szöveg azt mondja, hogy ugyanez történt a magyarokkal, ami a zsidókkal bevezette, és ezért van benne egy ilyenfajta ószövetség kapcsolat.
Ugye a himnuszt alapvetően énekelve ismerjük, tényleg ezt így kimondhatjuk. Én ezt elfogadom, azt a tézisedet, ami hát teljesen igazolható is, hogy nagyon sokat változtat a dallam a szövegen.
Mellesleg most ugye lejjebb van szállítva
Igen, nem lehetett kiénekelni.
Nem lehetett kiénekelni, vagy hát nem, és azért foci meccsen is lehessen énekelni, ezért alacsonyabb hangon, meg egy kicsit gyorsabb ütemben. Az Erkel szöveget is inkább egy pattogósabban kéne énekelni, meg játszani, de valamiért inkább ezt a liturgikus hangot, de mondjuk nem értek ehhez, szokták hozzá rendben.
Egy régebbi dokumentumfilm jutott eszembe, még tegnap próbáltam megtalálni a neten, de nem sikerült, ami szerintem a himnuszról szólt, és így az utcán állítottak meg embereket, és hogy el tudják-e mondani. És ez egy, lehet, hogy még egy ilyen szocializmusban...
Ja, igen, emlékszem, igen, tudom. Ugye? Az még a szocializmus.
Igen, na, akkor ezért nem találtam, mert nagyon régi volt. Nem tudták elmondani.
Hát azért az első néhány sor.
Igen.
Hát a foci meccset mindenki nézett.
Persze, alapvetően ez még, tehát hogy ez a majdnem van meg, vagy hát úgy össze-vissza.
Hát persze, hát végig szerintem, hát nem tudom, hogy hát
tudnak kell mondani. Nagyon kevesen.
Az az érdekes, hogy a szocializmusban ez probléma volt egyébként, hát Isten áld meg a magyar.
Tehát hogy nem lett egy másik...
Ezzel kezdődik?
Hogy nem lett egy másik himnusz?
Hát úgy, hogy...
Rákosi, Kádár, stb.
Rákosi megkérte, konkrétan megkérte Kodály Zoltán, meg Illyés Gyulát, hogy írjanak már egyet. És akkor azt mondták, hogy van már egy. És akkor nem írták meg, nyilván. De ez nagyon sokáig például csak a dallamot játszották. Tehát nem volt hivatalos éneklés a kommunista rendszerben. Értelemszerűen, hát ez egy, még egyszer, ez egy vallásos szöveg. Tehát ez egy vallásos kontextusba született, és vallásos képzeteket, felekezeti képzeteket, görgető szöveg. Hát értelemszerűen nem is volt hivatalos himnusz a Magyarországon, csak 89-től. Törvényileg hivatalos, a 90-es alkotmány kiegészítésben van benne, hogy mostantól ez a hivatalos himnusz törvényvédi. Meg a mostani mihez alaptörvényben is, hogy nem szabad bántani, mert akkor ugye ez a himnusz, meg a nemzeti, ez nagyon helyesen egyébként, nemzeti szimbólumokat nem gyalázunk senkiét egyébként. Tehát román zászlót sem égettünk.
Persze. Mióta számít a himnusz, tehát ilyen pozíció?
Ugye a kritikai kiadás például azt mondja, hogy ahhoz képest, hogy azt gondoljuk, hogy rögtön magára ismert a magyar nemzet a himnuszba, és felkapták, ahhoz képest nem. Tehát 23-ban írja Kölcsey a szöveget. Ez csak 29-ben jelenik meg, tehát 6 év. Ugye Petőfi 6 év alatt megírt az egész életművét, bár hát nyilván nem erre készült.
Hát más alkatok voltak azért.
Abszolút, hát eleve a klasszicista. A hagyomány azt mondja, hogy egy szöveget azt az örökké valóságnak írunk, nem a mindennapoknak, és ezért aztán rohasztjuk a Fiók Balázst, ugye a Horáciuszi, ez 9 éves fiókba tartás.
Ezért van abban valami.
Hát, jó, csak ráérsz, te se érsz fel. Regényíróként egy szöveget rohasztani, mert hát közben meg meghalunk. És amikor megjelent, az Aurora évkönyvben jelent meg, akkor se volt különösebb visszhangja. Látták, hogy hát tele volt akkoriban hazafias jellegű szövegek.
Ez volt a sajtó. Korban, a levegőben.
Persze. Hát a hazafias szövegek abszolút. Ugye a következő megjelenés az 32-ben a Kölcsey összegyűjtött munkájú, amit a Szemerepár gyűjtött össze, jelent meg. És meg utána sincs semmi különös. Néhány említést gyűjtött össze a kritikai kiadás Szabóki Zoltán. Szerintem van egy idegenkedés vele, tudod, mert a korban jobban érzékelték azt, hogy ez egy felekezetileg determinált szöveg. A korban, mivel a nacionalizmus majd nem csak egyenlősít, de abban az értelemben is egyenlősít, hogy kiegyenlíti a felekezetek közti különbségeket. Tehát ott most nem azt mondod, hogy a protestáns inkább magyar, mint a katolikus. Előbb volt ilyen, hát a katolikusok többsége aulikus, tehát osztrák, vagy a házhoz, abdukházhoz hű. Hőcsaládnak számított, a protestáns meg inkább egy ilyen kurucos hagyományt vallott majd magáénak, nyilván a lázadások is, vagy a felkelések is inkább, kivéve Rákóczit, inkább egy ilyen protestáns mentalitáshoz kapcsolódtak. Szóval egy kicsit szerintem érezték a szövegen, hogy jó, de azért ez protestáns. És ezért nem valószínűleg nem tudták egy az egybe elfogadni. A nagy váltás, majd a 44-es megzenésítés lesz egyébként, utána lehet énekelni nyilvánosan. Arról már több adatunk van, hogy egyre több helyen éneklik. Egyre több helyen játsszák meg éneklik. De azért azt is hozzátenném, hogy ugye a Nemzeti Színház írt ki pályázatot a megzenésítésére, de előtte évben először nem a himnuszra gondoltak, hogy meg kéne zenésíteni, hanem a szózatra. Tehát a szózat, hogy az Egressy Béni megzenésítése 43-ban nyer. Eleve először erre írták ki a pályázatot. Aztán ugyanazzal a szöveggel egy évvel később, akkor már himnuszra is. Szóval még ott is az volt, hogy inkább a szózatot tekintették egy ilyen, mondjuk a nemzetet reprezentáló, főleg a nemesi nemzetet reprezentáló szövegnek. És nem csak azért, mert protestáns felekezetén, eleve túl vallásos, hogy olyan túl egyházhoz kapcsolódó retorikát és nyelvet és világszemletet közvetít a himnusz, gondoljunk a szózathoz képest például, ami nyilván a világi cselekvés programnak egyfajta ilyen megfogalmazása volt. Utána szépen lassan kezd így népszerűvé válni, de én találtam egy vitát a 1900-ba, még egyszer, tehát 1900-ba, tehát 56 évvel a megzenésítés után, éppen pécsi teológiai lapokban folyt egy vita arról, hogy nem szabadna beengedni a himnusz katolikus templomokba, vagy pontosabban, hát hogy beszabad-e inkább így fogalmazni. Azért, mert a katolikus teológia szempontjából a himnusz megbűnődte, mert múltat és jövendőt kitétele az eretnekség. Ugyanis nem lehet a jövendőt megbűnődni. Hiszen csak az elkövetett bűnt lehet megbűnődni a katolikus teológia szerint. A jövendőben tehát nem lehet megváltani előre, hogy jó, most ez most csinálok, amit akarok. Ilyen nincsen. És ez egy nagyon-nagyon komoly teológiai érrendszereket sorakoztattak föl művelt teológusok a religióban például. Szerintem ez az a pillanat, amikor azt mondhatjuk, himnusz kultusza áttörte felekezetiség falát, mert végül arra jutnak, hogy ha már egyszer vérünké vált, mondja a kiváló katolikus teológus, akkor tekintsünk el ettől a kis izétől, és azt mondják, hogy jó, de vértanúk is segítenek az üdvözülésben nekünk, stb. A közösségi szinten lehet, hogy meg lehet előre bűnhődni, ha vannak olyan hőseink, szentjeink, akik segítenek ebbe, és az Isten majd ezt beszámolja az egész közösségnek az üdvözülése szempontjából. Egyéni szinten nem lehet, tehát azt nem engedik meg, mert mondom, eretnekség szemszögből, de közösségi szinten lehetséges megbűnődni, mondja a katolikus teológia, tehát maradhat. Egyszer én ezt előadtam egy katolikus közösség előtt, és azt mondja a plébános, tényleg, miért is, hogy is kerül be az egyetemes Anyaszentegyház liturgikus közegébe a magyar himnusz? Mert a pápa himnusz rendben, de a magyar az hogy? Hát mi köze van az egyetemességhez, az egyetemes keresztény?
Semmi.
Hát valójában semmi, már csak azért se semmi, mert hogy ez egy protestáns hagyomány. Na de a protestáns közösség és a katolikus közösségi hagyomány között is óriási különbség van. És valójában a nacionalista hagyomány, tehát amikor azt mondjuk, hogy egy közösséghez tartozunk, a személyek összessége, egy virtuális közösséghez, egy metaforikus megegyezésen alapuló közösséghez, ez inkább protestáns. Ugyanis ugye a protestáns egyház, ahol összegyűlünk az ő nevébe, mondja a Biblia néhányan, nem tudom, ott van ő, tehát ott van a Szentlélek, ott van a Krisztus, ez az egyház. A katolicizmusban az egyháznak nincsen szüksége a hívőre, az egyére, mert az van, az meg van alapítva, ugye? Tehát az olyan, mint mondjuk a haza. Tehát, hogy az létezik, az, hogy most tök mindegy ki van ott, ki van benne, az nem számít. Az egyének nem számítanak benne, illetve számít természetesen, az egyén, mint lehetőségkel, hogy tekintsen az egyház fönnálló, mozdíthatatlan rendjére. Mert ugye ez egy szentség. Istentől megalapított, Krisztustól megalapított szentség. Protestantizmusban ilyen nincsen. Ott az az egyház, amikor az egyének összefognak, és együtt imádkoznak, és együtt hozzák létre. Ugye érthető, hogy ez a közösségi modell, mekkora különbség van a két közösségi modell között. Tehát nem csak a teológiai problémák vannak a himnusszal, hanem még ennek a közösségi modellnek a különbözősége is megjelenik, és tulajdonképpen nagyon hosszú idő kellett ahhoz, visszatérve az eredeti kérdésre, hogy mikor vált igazán elfogadottá, katolizálni kellett, meg nacionalizálni. És ez a két folyamat szépen lassan, az Erkel zenéje például katolizálja, a himnuszt, hiszen egy katolikus liturgia, Erkel katolikus volt, ráadásul sváb. Katolizálja, ugye az idő, meg mondjuk a szövegek, akár a szózat, akár a nemzeti dal például, vagy csak a közelieket hozzak, azok meg nacionalizálják a himnuszt. Tehát elszakítják a felekezeti hogy ledöntik a felekezetei korlátait a himnusznak, és így válik szépen lassan minden magyarok legnagyobb szövegé.
Ugye monarchia idején akkor mondjuk úgy nézhetett ki egy ünnepség, hogy akkor volt a Gotterhalte és a magyar himnusz.
Ezt nem tudom megmondani, de a Gotterhalte biztos. Az volt a himnusz. Értem, szerintem a királyunkhoz az... Hát ugye ez király himnusz, tehát Isten áldjon a királyt. Nagyjából, mint az angol himnusz. Értemszerűen a Habsburg császár a magyar király. 1867 után azért kellett ugye megkoronázni. Tehát, hogy értemszerűen, de ott ő magyar királyként van jelen, és Isten áldjon a magyar királyt. Értemszerűen a himnusz az meg nem ezt mondja. Tehát többen nincsen egy ilyen. Tehát egy monarchiában elgondolhatatlan egy olyan himnusz, ami néphimnusz, tehát a Marseillaise, tehát érted, az arról szól, hogy írtsuk ki, tehát hogy a kiellenségünk is. Ugye az egy másfajta közösségtudatot. Itt meg a király képviseli a közösség integritását, mint ahogy az összes hagyományos európai monarchiákban így van, ahol királyhimnuszok vannak máig természetesen.
Gyerekkorú.
Bocsánat, ezért igen? Is érdekes, hogy a himnusz például valószínűleg ezért is maradhatott, mert hogy ugye hát köztársaság lesz Magyarország. És a magyar köztársasági mítosz, vagy nagy elbeszélés, az nagyon erős máig. A Kossuth János köztársasági elbeszélés, az borzasztóan erős, holott hát magyar történelemben ez a legkisebb időintervallum, amikor nem királyság volt, hanem köztársaság.
Szóval gyerekkoromból, hogyha egy ünnepséget fölidézek, akkor ott ugye jó himnusz szózat, és az internacionálé. Nagy ritkán még egy bunkócska. De hogy akkor ezt most akkor leváltott a Alle Menschen werden Brüder, tehát minden ember testvéré lesz, és a himnusz, és a szózat a végén. Plusz még, hogyha nemzetiségi is.
A szózat kezd elfogyni egyébként, én úgy lettem észre, nem? Tehát néha végén, a ünnepség végén nyomják a szózatot. Igen. Nagyon érdekes, amit mondasz, ez is ilyen közösségi felejtés tulajdonképpen, hogy miért? Oda kell még tenni, mert ilyen szakrálisnak tekintjük, de a szakralitása kevésbé fontos. Például a 48. március 15-én először a szózatot énekelték, aztán szépen lassan felváltott a nemzeti dal, nem a himnuszt. Hát egy forradalmi helyzetben nyilván azt kell mondani, hogy talpra magyar, híja haza. Ez a néphimnusz. Talpra magyar, híja haza, előre ország népe harcra. Tehát ez ugyanaz a minta. Tehát és ez, ami jellemző módon ugye a nemzeti dal kultusza, az például arra napra marad. Tök sok megzenésítése volt már a korban is, sőt másnap megzenésítették, pontosabban hozzáigazította egy Kárhozdi nevű zenész egy létező dallamhoz, és már énekelték. Ehhez képest mi maximum az Illés együttes az megzenésített változatában ismerjük, vagyis hogy az így ki is kopotta. Pedig elvileg ma ezt felelne meg leginkább. Tehát, hogy mondjam, egy foci meccsen szívesebben hallgatom, nem, hogy talpra magyar, híja az, és akkor gyerünk, és akkor föláll mindenki, nem? Tehát, hogy ez lelkesítőbb esetleg, mint az, hogy Isten visszatérve arra, hogy mennyire ez. De nem depresszív, hanem inkább ilyen passzív. Tehát a himnusznak ez, hogy Isten áld meg a magyart, abban van egy ilyen pont a determináció miatt, ez megint protestás. Tehát nem az én cselekvésem dönti el, hogy mi lesz, hanem az Isten. Ezért a cselekvésem alá van rendelve az Isten akaratán. Ebben a tekintetben egy picit inkább ilyen passzív. Passzív és könyörg. Hát ez egy könyörgés bizonyos értelemben. És azért így csatába indulni nehéz. Könyörgünk, hogy hát bénák vagyunk, de hát a segít az Isten, nem? Tehát nagyjából a foci meccsen.
Egy olyan dolgot próbáltam meg, hogy külföldre szakadt barátaimat ilyen kérdéssel nyaggattam, hogy most az elmúlt időszakban, hát ugye itt van közöttük olyan, aki már 20 éve külföldön van, van, aki még csak 8, tehát hogy változott-e valamit a himnusz az ő életükben. És akkor hát így volt olyan, hogy basszus, tényleg, mikor hallottam ezt utoljára? Tehát ő már alig-alig jön haza, hogy tényleg így teljesen ledöbbent a kérdéstől is, mert hát, hogy magyar kultúrában nem vesz részt, nem néz magyar tévét, filmeket tölt le max, és ennyi. Tehát, hogy ő szinte leszakadt ezen. Akkor volt olyan, aki azt mondta, hogy mit tudom, egy pár évig, jó, mint egy évtizedig nem volt, és akkor egyszer hallotta, és akkor így elkönnyezte magát.
Igazán nem dolgozom, hogy elkönnyezi magát, szerintem.
Igen, igen.
Szerintem szükség. Tehát, szerintem a közösség, tehát azt nem tudom, milyen 20 évig külföldön élni, tehát ilyen egy hónapig éltem külföldön, mert érdemes semmi. Azt nem tudom, hogy milyen névennek megvan a hagyománya, megvan az, hogy mi a asszimilációnak a hagyománya, hogy válunk le a nyelvről, hogy válunk le, hogyan kezdünk majd idegen nyelven álmodni. És sajnos nem tudok annyira egy idegen nyelven se, hogy olyan nyelven álmodjak. Tehát ezt általában barátok, akik tudnak, azok azt mondják, hogy azért, aki megy mondjuk Amerikába, akkor egy hét után már angolul álmodik. Tehát, hogy azért ez nem annyira misztikus. De az biztos, hogy sokan mondják, hogy például írók, akik úgy nem tudnak csak magyarul írni. Tehát, hogy egyszerűen azok is, akik több nyelvűek, vagy egy idegen nyelvi környezetben élnek. Persze nyilván az ellenkezője is megvan ennek. Én ez egy identitás kérdés. Tehát, hogy az, hogy a Himnusz a magyar közegnek a közös nyelve. Na, innen indultunk, hogy szerintem, ha nincs közös nevező, akkor baj van. Tehát akkor széthullik. Már pedig hát nap mint nap ki kell menni az utcára, más emberekkel kommunikálni, vásárolni, beszélgetni, tanítani, stb. Ha nincsen meg egy ilyen közös nevezőnk, mint például a Himnusz, és helyébe betolakodnak ének, mint ez a nélkület például.
Igen.
Ami nyilvánvalóan szubkulturális és politikai ideológia mentén meghatározott, erőltetett dolog, akkor nagyon nagy bajba kerül a magyar társadalom. Tehát szerintem nagyon fontosak ezek a kultúrás kódok, amelyek ezekben a szövegekben őrződnek meg, még akkor is, hogyha már régen nem az a jelentés, nem csak az a baj, ha már nem úgy értjük, hogy az idióta irodalom történész próbálja megmondani. Nem azt mondom, hogy így kell érteni, csak azt mondom, hogy történetileg így lehet ez a hagyománya. De a használati módja, ez nagyon fontos, hogy meglegyen. Fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy 200 éves, meg hogy volt egy Petőfi Sándorunk. Fontos, tehát enélkül szerintem, ha ez nincsen, akkor széthullik darabjaira a társadalom.
Tehát a nemzet.
Hát nem a nemzet, a társadalom.
Társadalom.
Inkább úgy mondanám, mert valószínűleg igény mindig lesz. Tehát valószínűleg ez egy olyan közösségi igény, hogy legyenek ilyen közös nevezők, még akkor is, ha csak szubkultúrális szinten, de azért nem csak szubkultúrális szinten, legyen átmenet, tudjunk beszélni egymással. Ez egy konzervatív felfogás, én de konzervatív vagyok. Nem hiszek abból, hogy a szubkultúrák önmagukban, tehát a saját buborékukban létezve elegek önmaguknak. Szerintem nem, illetve hát önmaguknak elegek, csak közben akkor szétdarabolódik a adott társadalom. És pont ezek a kulturális kódok kötik össze. És hogyha ezek teljes mértékben kilógozódnak, akkor is jön a helyükbe valami másik. A fogyasztástól, a politikától, a nem tudom honnan, és ez sokkal rosszabb szerintem, mint hogy ilyenfajta kulturális kódokat örökítsünk, illetve tanítsunk meg. Nem feltétlenül csak a Himnusz, hanem mondom Megmester, vagy a Ludas Matyi rajzfilm, vagy tehát, hogy minden olyasmi, ami generáció, ráadásul ugye ez a generációkat is próbál meg valamilyen szinten összekapcsolni. Hát nem értenénk a másik, már gyerekeinknek a világát sem nagyon értjük, nagymamák, meg az unokákért, pláne nem, és ha van egy ilyen közös kapocs, akkor ott azon keresztül tudunk beszélni egymással. Tehát, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy meglegyen.
A Himnusznak a zenéje az azon lehet szerinted változtatni? Jó, most ennyit, hogy gyorsítottak, de hogy új ez is meg fog így maradni, nem?
Hát egyrészt szerintem törvényileg védett. Uh-huh. Tehát ha te most elénekelnéd végig az első verszakot a kanásznál, akkor beperelhető vagy.
Uh-huh.
A szöveg is védett, hát volt per egyébként, ugye a Dortmundnek volt.
Ja,
az meg című örök opusza, ami bíróság elé került, Himnusz gyalázás címen, ami pedig hát ez egy szövegértési probléma volt, nem tudom, már kiperelte be. Arról van szó, hogy ott mondja a helyi, az aktuális politikai őrülteknek a őrültségeit, és akkor ezt kontrasztba helyezve a Himnuszból mindig itt fölidézi az első verszakot. Tehát, hogy nyilván itt ez egy patetikus kontraszt, hogy akkor még rendben volt, ezek meg ilyenek az emberek. Én szerintem ez tök rendben van, tehát nincs ezzel sem. Nem is nyerte meg a pert az, aki beperelte, nem lehet. nyilván bíró tudott olvasni, tehát hogy a szövegértésből jó volt az iskolában. A dallam esetén mondom, úgy tudom, hogy nem lehet megváltoztatni. Azt nem tudom, hogy működne ez jogilag. Tehát nem tudom, hogy például tényleg beperelhető-e valaki, hogyha...
Valaki átteszi regibe.
Valószínűleg beperelhető lenne. Meg hát minek? Azt mondom, hogy Kodály, hogy hát van már. Tehát, hogy hagyjuk meg azt, hogy van szerintem. Ne akarjunk már mindig megváltoztatni mindent. Hiszen éppen ez a lényeg, még beszélni is nehéz róla. Tehát hogy az irodalom történet, ez bizonyos értelemben kultusz rombol. Mert hát éppen a szöveg, meg a dallam, meg az egész hagyomány mögé néz, és akkor gyakorlatilag olyan, mint ilyen gonosz manó, aki így, hát nem is úgy van, nem. És tényleg vannak olyan reakciók, amelyek így azt mondják, hogy milyen hazaálló vagy, mert ugye ilyenekről beszélsz. Hiszen a szövegnek a teljesen mindegy milyen jelentés rendje alkotja azt a bizonyos közös nevezőt, amiről az előbb beszéltem. Ha ezt megsérti valaki, akkor éppen egy olyan ilyen közösségi hiedelmet sért meg, amit nem feltétlen szabadna. De közben persze történetem, ez van, tehát nem tudok mást mondani, mint azt, amit gondolok erről.
Hát Kölcsey is egy húsvér ember volt, húsvér és ez ember, a szöveg is...
Ezt most mondjuk el, hiába szeretné a liberális közeg, hogy meleg legyen, nem volt meleg.
Jaj, na igen, tényleg ezt se hoztuk szóba. A vitában ezt azzal oldották föl, hogy akkoriban így módon, ilyen érzelmesebb hát módon persze. Leveleztek egymással a férfiak is.
Persze. Hát csak föl kell nyitni a Kölcsey levelezését, mindegyik levél, drága Ferim, ölellek, drága, nem tudom én, Lajosom, ölellek, na drága, szerelemnek, tehát magyarul, hogyha valaki elolvassa a levelezést, még a hipotézist tudja megfogalmazni, mert nem tűnik elő igazából. Tóthos kolléganőm nagyon alapos tanulmányában a Nyári Krisztián felvetését végig gondolva, teljesen cáfolhatatlanul, és nem tudom, hogy ő nagyon jól ért hozzá, mondja el, hogy ez miért nem így van. Jó lenne, ha így lenne, mert ugye türelmesebb lenne Magyarország értelemszerűen. Nem lehetne fölépíteni ilyen gyűlöletkampányt, ahogyan föl van építve akkor, hogyha a Szent Magyar Himnusz szerzőiről kiderül nagy meleg. Tök jó lenne. De nem így van. Tehát attól, hogy ha valami nekünk tetszene, attól még nem fogadhatjuk el, hogyha tényszerűen nem így van. Hát ismerjük, hogy ilyen titkos szerelmei voltak, valószínűleg a szemben a pár feleségében volt szerelmes, ezért hallgatott el, vagy azért volt pont a házasság idején egy ilyen csönd, stb. Szóval egészen biztosan nem, illetve igen, akkor se úgy. Tehát hogy mondjam, tehát akkor is már sokkal érdekesebb történetileg, hogy például egy ilyen arisztokrata és hogyan viszonyult Magyarországon, akár a saját másságához. Az egy érdekes probléma volna. Nem a leleplezés, meg a coming out, hanem az, hogy ezt hogyan kezeli valaki. Azt szerintem egy nagyon érdekes, de erre meg nincsenek adataink. Tehát, hogy egyszerűen hiába még az sem, hogy amit a görögökről, a görög homoszexualitásról beszél egy levélben a Kölcsey, még az sem bizonyíték arra, hogy tényleg persze felvetődött ez a problémát pont a görögökkel kapcsolatban, csak hát nem volt róla nyílt diskurzus. Hát levélben megérted, biztos nem írni. Tehát, hogy ha az lett volna, akkor biztos nem írta volna le.
Persze.
Tehát hogyha meleg lett volna, akkor vigyázott volna, hogy ilyen nyelvet használjon. Hiszen büntetendő cselekmény volt, konkrétan plusz társadalmi kirekesztés, plusz...
Mivel büntették akkor?
Hát azt nem tudom, Németországban, biztos Oroszországban halála.
Valószínűleg
nem szerintem van, lehet, hogy börtönnel csak. De csak a férfiakat, mert a nőknél is ott tudták képzelni.
Én azt gondoltam erről a Nyári Krisztiánnak erről az akciójáról, hogy ő egy remek marketing szakember, tehát így szerintem ezzel ennél nagyobb hírverést egy szövegnek, egy könyvnek, akár egy gondolatnak, egy szerzőnek csapni a saját maga körül, szerintem
hát ez hát így van, csak
nekifutásból
sem. Olyan a fake news, mint mondjuk a jobb oldali szubkultúrákból jövő magyarok, mint a Siriusról származó
gép,
meg nem tudom, ez pont ugyanolyan hamis információ, és az igazság, hogy én azt vettem észre, hogy elterjedt. Tehát, hogy a baloldali liberális közbeszédben egyszer egy tévébemondó mondta egy nem kormánypárti a tévében, hogy pont talán éppen a Magyar Kultúra napja kapcsán, hogy Kölcsey Ferenc verse, akiről tudjuk, hogy meleg volt, nem tudjuk, kedves barátom, nem tudjuk. Tehát Úgyhogy ez a magát érted evidenciaként kezdik használni azt, amit hát nyilván a cáfolnak, meg hát...
Én ezt szóba se akartam igazából hozni, annyira nem illik a...
Hát szerintem azért kell szóba hozni, hogy ez világos legyen. Tehát, hogy ha még akkor is nekünk tetszene, akkor se úgy van. Tehát, hogy attól, hogy jó lenne, attól még nem úgy van. És szerintem ez egy fontos dolog.
Hát én azt hiszem, ezt a pletykát, ezt hosszú évtizedek alatt lehet csak lemosni maximum, vagy nem tudom, le kell lemosni egyáltalán, de ha beszélünk típus. Róla, akkor ugye újra és újra tovább él.
Szerintem a hiedelmeket nem biztos, hogy le kell, mert közben meg abban igazad van, és ez a nyárinak ez szerintem nagyon nagy, vagy olyan pozitívuma, amit csinál, hogy tényleg legalább erről van szó.
Igen.
Gondoljunk már bele, hogy Kölcsey Ferenc,
tehát most nem azt mondja, hogy kit érdekel.
Persze, hát mekkora hatások érik a mai fiatalokat, ahhoz képest meg legalább erről szó. Tehát ilyen szempontból a hiedelmeknek a cáfolata, ugye ez egy felvilágosult hív tulajdonképpen, mondjuk nyilván, hogyha tudományról van szó, természetesen meg kell cáfolni, meg legyen az, hogy ez nem így van. De hogy a hiedelmek önmagában érdekesek. Tehát önmagában a kultusz érdeke, azt tartja életben. A Petőfiről máig van, keletkeztek olyan hiedelmek, például az, hogy a Széchenyi volt az apja. Tényleg megjelent egy újságban, hogy a Széchenyi. És ez ennek megvan, hogy honnan van, ez egy valóban Széchenyi István leírja egy levelébe, hogy Petőfi, aki a fiam volt, és akkor itt folytatódik el.
Hát egy nagy természetű emberről volt szó, vagy legalábbis hát egy ilyen intenzív, nem ilyen
értelme. Konkrétan nem, csak megint kontextus, ugye a tudomány az kontextualizál, meg forráskritikál, meg forrásvizsgálattal él, és megnézzük azt a levelet, az a levél arról szól, hogy Döblingben őrjönk a Széchenyi, és arról beszél, hogy a Magyarországot ő pusztította el, ő hozta létre tulajdonképpen azokat a forradalmárokat, akik aztán lángoporították, és Petőfi, aki a fiam volt, megintett.
Jó.
És az anyját is hagytam meghalni. Nem volt Magyarországunk Széchenyi akkor, mikor fogant a Angliába voltak a Veseli. És mégis keletkeznek ilyen. Hát bizonyos értelemben ez egyrészt bosszantó, mint minden áltudomány, de hát mennyivel egyszerűbb ez, mint mondjuk a Covid-tagadókkal vitatkozni.
Pletyka, vagy ilyen sandasága sokkal gyorsabban terjed. Ezt egy pletyka kutatóval, a Svetelszky Zsuzsával beszélgettem erről egyszer, és ő azt mondta, hogy már a humanizmus korában, amikor ilyen lovaskocsis postával terjedt a levél, akkor hamarabb megtudott egy hírt már valaki, mint a posta által odaért volna. Tehát az átlagos terjedési sebesség az sokkal nagyobb, mert ugye ez egy izgalmas dolog. Mondják Kölcseiről valamit, ami izgalmas. Én homokba lerajzolta Atént kiskorába, vagy hogy félszeme volt?
A félszem az érdekes, meg ugye ez is, és az is egy pletyka, amit a titkosszolgálat jelentésből ismerünk, hogy odaadná félszemét, hogyha az Erdély egyesül. Ugye ez egy nagy mondás volt. Nyilván elképzelhetetlen volt akkor, amikor ezt mondta. Tehát, hogy ez körülbelül olyan elképzelhetetlen volt, mint most mondanák. Ez is egyfajta ilyen pletykának számít, meg az, hogy hogyan, ugye az is vita kérdés, hogy magától a fekete himlőtől, valószínűleg maga a fekete himlő okozta azt, hogy
a
szikra az, ami egy jó, én ezt még bevettem azt, hogy a szikra, de azt mondja egy hozzáértő barátom, Hondár Csaba, aki költségkutató, hogy nem, hogy ez a maga a fekete himlőnek van egy ilyen következménye. Hogy a szerelmi élete kapcsán, ugye ha már fölött az, hogy ki volt az, akit meg akarta kérni kezét, de közben meg mégse. Szerelmes volt a Szebere Krisztinába, valószínűleg igen. Lehet bizonyítani, vagy lehet valószínűsíteni pontosabban. De igazából, mivel nincsenek perdöntő adatok, nem lehet kimondani, hogy ez így van, hanem csak valószínűsíteni lehet. Tehát ilyen fajták vannak a Kölcseiről. Tehát az, hogy ez sztár volt például. Tehát
tényleg sztár volt?
Persze,
tehát olyan beszédeket tudott mondani, igen, hogy...
A 32-30-as országgyűlés idején ő egy kifejezetten nagy sztár volt. Amikor visszavonták úgy mondtak le, hogy ugye akkor az volt a szokás, hogy a delegáló megyének, a megyei közgyűlésnek, vagy menemesi gyűlésnek az akaratát kellett érvényesíteni az országgyűlésbe. Tehát nem a saját akaratát, hanem azt, amit mondanak. Na most az örökváltság kapcsán, tehát hogy a jobbágyak megválthatják az általuk használt földet, visszavonta a Szatmár megye az utasítás, hogy úgy hívják követő utasítás. És akkor a Kölcsey, meg az Ötvös Mihály ketten voltak ugye a megyének a követei, ők ezért lemondtak. Tehát nem lemondatták őket, hogy később a legenda ezt ízé, hanem lemondtak, mert nem képviselték továbbiakban azt, amit igazán, amiben hittek, vagy amit fontosnak tartottak. Ezután egy Zala megyei szintén követ megkereste például a Vörösmarty Mihályt azzal, hogy kiadnának egy érmét, egy emlékérmét, amire Kölcsey által meg az Ötvös által benyújtott törvényjavaslatok kerülnek, és valami idézet a másik oldalra. A tisztelet jeléül Kölcseyék felé, ezt elküldte a Vörös Martinak, és szerintem a Vörös Marty ennek nyomán gondolkodott a szózat elején. Hmm. A szózatnak az első variációja, ami egy két verszak, tehát tulajdonképpen egyik nóma az eredeti szöveg, azt 1834 végén, tehát körülbelül amikor ők lemondanak, akkor vetette egy akadémiai cetlire, vagy egy papírra, vagy írta le egy papírra, ami úgy kezdődik, hogy a hazádhoz, mint szemedhez tarts híven, ó magyar. Tehát ez az eredeti, a szózat eredeti variációnak, ez az első sora. Na most a szem ügy az nagyon sokféleképpen előkerült, hát ugye Veselényi is azért nem kell börtönbe menni, pontosabban halasztható volt a börtönbüntetése, meg még sejtbe kellett mennie, mert szembeteg volt. Ugye a legenda azt mondja, hogy a börtönbe vakult, meg nem, hát valószínűleg mindenféle, hát ilyen, nem tudjuk, hogy milyen betegség nyomán, de legalább a szifilisztikus ügyek miatt.
Budapest volt akkor Európa bankokja, hogyha jól tudom, meg hát a Wengerka kifejezés az egész Európában a kurvát jelenti.
Széchenyi Noéminek van ugye könyve, meg ír erről, hogy ez például a szifilisz a 19. században az durvább volt, mint a Covid. Egyrészt nem tudták gyógyítani, másrészt pedig minden férfi elkapta, vagy legalábbis sokan.
Hát aki, igen.
És az a baj, hogy aztán megfertőzték a feleségeiket. És akkor ebből nagyon súlyos következményei lettek ennek. Szóval ezzel se vetünk számot egyébként, hogy ez mennyire magától értetődő volt a 19. szám. Na visszatérve, szóval, hogy ott is az a szemű, tehát ennyiben érdekes, hogy a félszemiségnek, meg a Veselényi szemben, meg a Vörös Marty által először leírt szózat variációnak ami persze értettünk csak simán ilyen szólásként, hogy a szemed világára úgy vigyáz rá körülbelül így. De hát közben gyanús, hogy ott túl, hogy olyan egy időbe keletkeznek ilyen szemes ügyek.
Kölcseitől mit ajánlanál olvasni, hogyha valaki szeretne, mert ezeket a magánossághoz, vagy a magányhoz, egyedül léthez ilyen nagy sóhajtozások, azok tényleg ilyen klasszicista plac szövegek, tehát azok nem érdekesek, de hát én a Vanitatum Vanitast most például nagyon nagy élvezettel olvastam újra. Akkor emlegetted...
Az Endymion szerintem például, az Rényi utolsó éneke például, azt szerintem ezek szövegként kifejezetten jó szövegek. Ha valaki nagyon akar, akkor próbálkozzon meg az eszéjével, tehát a görög filozófiáról szól eszéjével, vagy a vallásokról van. Hát, tehát eljött például a saját protestantizmus ellenére oda, vagy a katolicizmus, az volt jó. Kultúrális értelemben. Tehát, hogy meg hát ugye hozzákötjük a nemzeti hagyományoknak való gondolkodásnak aminek ugye nem ez volt a címe eredetileg, amikor megjelent, később adták ezt a címet neki, amit ahhoz kötnek, hogy erre fog alapozni a későbbi népnemzeti paradigma. Tehát ugye azt mondja, hogy keressük meg, hogy még egyszer egy 19. század elején vagyunk, amikor az egyetemes kultúra a kultúra. Az egyetemes görög-római, innen kezdtük, görög-római erudíció, műveltség, plusz a kereszténység. Ebben hogy fér bele a nemzeti? Politikai maximum ilyen, mint Berzsenyinél. Hát Berzseny is azért nehézkes, mert a magyar nemzeti gondolatot mindig valamilyen görög mitológ, vagy római mitológiai háttérhez kapcsolja. Na most a Kölcsey 1826-ban elkezd ezen gondolkodni, hogy hogy lehetne létrehozni egy organikus kultúrát. Mint amilyen a görög kultúra volt, úgy képzelték, hogy az organikus, a római meg nem, hiszen átvesz. És ezt hát hol találjuk meg? A 19. század Erdély János nagy tanulmánya nyomán, 40-es évek végén már megjelent, közepén megjelenik egy erdélyi tanulmány, aminek a mottója, a Kölcseit van, ami úgy szól, hogy a magyar nemzeti poézi szikláját a népi dalokban kell keresni. Pont. Ez a mottója. És az Erdély János erre alapozza a teljes népi irodalomból származtatott kultúrafölfogását, és valóban létrejön egy új paradigma a Petőfi aranynyomán, főleg aranynyomán. Na most a Kölcsey folytatta ezt a mondatot, azt mondta, ott kell keresni, de nincs ott. Tehát tulajdonképpen ez egy hamisítás. Tehát azt mondja, hogy nincs ott, mert hát ő az ő műveltségével a parasztok énekelnek mindenféle Fejér László lovat lopott, meg nem tudom. Ez körülbelül olyan, mintha ma, amit a kis grófóból kéne fölépíteni egy új kultúrát. Tehát, hogy nagyon úgy érzékelte, hogy hát ezek primitívek. Tehát, hogy vannak ilyen pletykák, ha már itt tartunk, hogy mennyire utálták a jobbágyai.
Na.
Hiába volt ilyen, sőt, még is hallottam, hogy titokba kellett eltemetni. Tehát annyira gyűlölték. Hát, hogy kifinomult intellektuálisan, tehát az egekbe járó, nemes, kényszerül szakmát csak én élni például.
Milyen.
Szenvedett ettől, hogy távol a centrum, mert akkor már ugye Pest-Buda az intellektuális centrum. Szenved a kutya ettől, hogy ott a nyomorúságos körülmények között. És mik veszik körül? Ilyen parasztmenyecskék, meg nem tudom én. És akkor ezeknek a kultúrájából kéne fölépíteni az organikus magyar kultúrát, mondja, hát nem, mondja Kölcsey. Miközben mondom, a következő generáció meg azt mondja, hogy ráhivatkozik, amikor azt mondja, hogy ebből. Ő azt mondja, hogy Zrínyiből kell egyébként. Tehát ugye a Zrínyi eposzáig, meg a verseig, stb. Lehet visszanyúlni, ami szerinte autentikusan, amiből igazán ki lehetne hozni valami újat. Ez azért érdekes, mert közben, hogy Zrínyi meg katolikus. Tehát, hogy valójában, meg hát ugye hát félig
horvát.
Tehát etnikailag nem is, vagy hogy mondjam, még nemes sileg sem.
Hát a horvátoknál is ugyanúgy nagy költőnek számít, még nagyobbnak, mint nálunk. És magadtól mit ajánlanál, amit írtál róla?
Én nem vagyok költségkutató. A himnuszról írtam egy nagy tanulmányt. Ennek ebből, ami, hát ugye a tanulmányok azok a szakmának szólnak. És ebből csináltam a legendás könyvemben néhány fejezetet, ahol megpróbálom mi megmutatni, hogy milyen fura az, hogy például mi a címe. Tehát, hogy mi himnuszként ismerjük, holott ugye annak van egy alcíme a Magyar Név Zivatar a századaiból, amely az a probléma, hogy még a megjelenések idején sem úgy volt. Tehát a kéziraton ott van, vesszővel elválasztva a himnusz a Magyar Név Zivatar a századaiból. Ezt értjük. Amikor először megjelent az Aurórában, onnan lehagyták. Ami azért fontos, mert ugye azt szokták mondani, hogy azért írtod a Kölcsey, hogy a cenzúrát megtévessze. Mert ugye ez a visszautalja a 17. századi vallásvitákig, meg vallásháborúkig, meg felekezeti konfrontációig, vagy konfliktusokig a beszélőt, azért, hogy a cenzúra neve, de hát akkor ott miért nincs? Tehát, és ugye újra majd a 32-es kötetben jelenik meg ez az alcím, akkor már nagyon erősen elválasztva a főcímtől alcímként. Nyilván szerepvers, tehát azt kínálja, hogy ez egy szerepvers, ez egy prédikátor, aki beszél. Tehát ez egy 16. 17. századi protestáns prédikátor, aki a szövegben beszél. Csak ezt már elfelejtjük. Mert hogy mi úgy ismerjük, hogy himnusz ráadásul I-vel és S-szel, holott ugye Y-nal és S-sel van írva a kéziratban. Tehát tulajdonképpen egy más szöveget ismerünk, amikor énekeljük, mint ami a Kölcsey. Tehát ez már nem a Kölcsey, ez az Erkel. És az Erkel Kölcsey plusz a hagyománynak a szövege, amit ismerünk. És a legendalán teszünk könyvben, ott abban van ennél egy fejezet, ami ezeket próbálja egy kicsit körüljárni, meg megmutatni, milyen érdekes ilyen furcsa eltolódások vannak ahhoz képest, amit látunk.
Köszönjük szépen Milbach Robertnek.
Köszönöm a meghívást, köszönöm.
Helyreigazítás. A Szabad Pécs közéleti podcastje.